Magyar Katolikus Püspök Konferencia titkára, aki a pápa látogatásnak az általános és konkrét koordinátora volt, Sebő Balázs, aki a Magyar Katolikus Püspök Konferencia titkárság sajtóosztályának a vezetője, és ugyanakkor a sajtóosztályának a vezető munkatársa, Sümegi Kata, aki ugyancsak ma köztünk van. És mivel ilyen kvázi egyházias közösségben lennénk, én azt javasolnám, hogy az elején próbálnék én kérdezni, de utána lenne mód és lehetőség arra, hogy szerintem átmenjünk ilyen beszélgető formulába, és akkor erre ugye egy óra időkeretünk lenne. Készültünk egy kis asztronómiai meglepetéssel, hogy mivel ez hamarosan ki fog derülni. És akkor bele is
pici
asztronómiai, igen. Ilyen katolikus kicsit asztronómiai meglepetéssel. Az első kérdés Tamás atyához szólna. Ugye ide fele úton egy másik Tamás atyához is beszélgettem telefonon, úgy hívják, hogy Molnár Tamás, hogy a pozsonyi főegyházmegyének a papja, talán ismeritek. És vele, miközben beszélgettünk ide úton, akkor eszembe jutott az, hogy vele találkoztattunk 2019-ben Csíksomjon például. Aztán találkoztattunk Csíksomjon, amikor ott volt Ferenc pápa június 1-én, aztán találkoztattunk két évre rá, 21-ben, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus ünnepeltük Budapesten, és aztán tavaly, amikor április 28 és 30-a között Ferenc pápa Magyarországon apostoli látogatást tett, ugyanúgy találkoztatunk vele, hozta ugye a szülőfalujából, Bényből a kis csapatot, ugye népviseletbe öltöztek. Tamás atya, milyen jelentősége van akár a csíksomlyói találkozás, ahol ott voltak a felvidéki magyar testvéreink is velünk, vagy akár a Necken is, ahol együtt ünnepeltünk annak, hogy Ferenc pápa tavaly ellátogatott.
Vagy hosszú a kérdés, vagy nem a fejfogás vagyok, hogy nem tudom, mint az elejának, mint a főszerkesztő gondol, de próbálok rácsatlakozni a végé alapján. Ugye háromszor tulajdonképpen háromszor járt a Szent Atya Magyarországon, illetve a magyar nyelvterületen. Ezt azért mondom, hogy nagyon fontos, mert ez egy nagyon ritka dolog. A pápa látogatásnak a szervezése kapcsán a maguk a vatikáni szervezők, velük állandó kapcsolatban voltunk, hiszen ahhoz, hogy egy átlagatást dolgozik előre, ahhoz nemzetközi együttműködésre van szükséged, a fogadó és a küldőfélnek is egy állandó együttműködésre van szükség. De azok, akik rendszeresen a pápa látogatásokat szervezik, ők többször is megjegyezték, hogy hát igen, a Szent Atya másodszorra jár itt, de igazából harmadszorra, hiszen tudjuk, hogy Romániában is Erdélyben a magyarokon is itt. És hogy maguk mondták el, nekem is elmondták többször, hogy ez egy nagyon nagy különlegesség, mert amikor mennek különböző országokba, akkor a fogadó fél az, jó, majd legközelebb így csináljuk. És nem tudatosul bennük, hogy nincs a legközelebbi pápalátogatás, mert ez a pápalátogatás, de most van és kész. És ugye 2019-ben járt a pápa Romániában, és a programnak egy nagyon-nagyon fontos része volt, amelyhez a vatikáni fél is nagyon ragaszkodott, hogy Csíksomjon egy szentmisét mutasson be a pápa, ahol egyébként mi magunk is ott voltunk. A Magyar Katolikus Püspök Konferencia testületileg utazott ki erre az eseményre. Egy külön busszal mentünk, a sok püspökkel összezárva a szellem kézzel, hogy ilyen volt. Nagyon jó egyébként. Ez így, a városban nem volt egyszerű bejutni, mert nagyon nagy lezárások voltak, ennyit talán így megpedzegetetek, ha valaki emlékszik rá, vagy ott volt, de nem volt egyszerű. És fantasztikus élmény volt, mert talán innen voltak, akik ott voltak, nem tudom. A
eső volt, köd volt, és miért kezdődött a pápai mise, így felszállt a köd, kisütött a nap, fantasztikus volt, és nagyon emlékszem rá, ezek azok a dolgok, amik nem nagyon vetődtek észre sokak részéről, de a Szent Atya bejött, gépésen megcsinált dolgokat, fáradt is volt nagyon, mert helikopterrel akarták hozni, meg repülővel, csak az nem sikerült, aztán sokkal alig lehet leszállni, és autóval hozták el a hegyeken keresztül Csíksomolyra, tehát elég nehéz volt az odajutása is, de most a mai napig is látom az arcát, hogy fölnézett és meglátta a tömeget. Ki tele volt az a bizonyos nyereg. Fantasztikus élmény volt. Tehát pár méterre voltam a Szent Atyától, látszott az arcán a meglepettség, öröm, derültség. Számomra személyesen is egy nagyon nagy élmény volt. És aztán ugye 2021-ben volt a 2020-as eukarisztikus kongresszusnak a zárómiséje, ugye mert az ismert okoknál a Covid miatt, hogy egy évvel később került megrendezésre, és erre a zárómisére a Szent Atyát meghívta Erdő Péter bíboros úr, illetve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, és ő elfogadta ezt a meghívást, nagyon készült rá, és el is jött, és ugye ezt kötötte össze az a bizonyos szlovákiai apostoli látogatással, amellyel a budapesti program folytatódott, amelynek a záró miséje, ha jól emlékszem, Sásváron volt, ahol én magam is ott voltam egyébként, tehát a püspöki konferencia képviselete is ott volt ezen a szentmisén. Fantasztikus élmény volt a Hősök tere, azt hiszem a Szent Atyának is, meg nekünk sokoknak is, hiszen az volt az első igazán nagy rendezvény a járvány időszak után. Egy fantasztikus élmény volt, és a Szent Atya akkor elmondta, hogy visszajön, itt van ugye az egyik tanuljának, éppen neki mondta a Szent Atya, hogy vissza fog jönni, őt fenyegette meg ezzel a dolgokkal, mert ugye a közszerkesztő úrnak abban a megtiszteletésben, szerencsében volt része, amiben nekem még sose, hogy egy repülőgépen utazhatott a pápával. Ugye a pápával mindig utazhatnak újságírók is, és ő volt az egyik, aki Magyarországot képviselte. És aztán a Szent Atya 2023-ban, magam sem tudom, milyen dátumok van, a 2020 áprilisában visszajött, és tulajdonképpen azt az apostoli látogatást, amit Magyarországon egy rendezvényre elkezdett, azt 23-ban befejezte, és nagyon-nagyon hosszú ideig volt nálunk, hiszen három nap volt tele programmal, ahol a társadalom gyakorlatilag minden rétegével tudott találkozni, és hát nekünk egyébként a Magyar Katolikus Püspök Konferenciának, Magyar Egyháznak ez nagyon fontos volt, hogy a Szent Atya a magyarokhoz jön, határon innen és túl, és igyekeztünk a programot ennek megfelelően alakítani.
Csak annyiban erősítenék rá arra, amit a Tamás hogyha mondott, hogy valóban amikor ott ültem azon a gépen, és módon volt arra, hogy bemutatkozzak a Szent Atyának, és mondtam, hogy Nagyváradon születtem, és hozzátettem, mert vélelmeztem, hogy nem fogja tudni, hogy Nagyvárad hol van, hogy Erdélyben születtem. És erre egyből azt a választ adta, hogy milyen jó volt veletek magyarokkal együtt ünnepelni Erdélyben, és akkor valahogy nem volt több kérdése, meg szavam sem hozzá. Úgyhogy valóban ez így beleégett, és kellett az, amiről Tamás atya mondott, hogy Marosvásárhelyen tudott csak leszállni, nem Csíkszeredán, és végigment ezen a gyönyörű úton, ahol mi is szoktunk Csíksomlyó felé autókázni, és kvázi beleégett a kis szívébe az a gyönyörűség, amit láttam.
Így ugye Ömán fél megmutatta neki mindenképpen Erdélyt.
Igen, úgyhogy nem akarták valószínűleg.
Igen, úgyhogy. És azért lehet sok mindent mondani, egy pillanatra visszatérnek el az Erdély romániai látogatásra kevés volt, nem, még sok kritika jött a látogatást, én úgy gondolom, hogy javarészt az embernek az örök elégedetlenségéből fakadóan, mert ha belegondolunk arra, hogy előtte 21-22 évvel II. János Pál pápa Romániában járt, Bukarestben, és ő kifejezetten csak úgy jöhetett oda, hogy csak akkor jött el, hogyha Erdélybe nem megy. Tehát ezt megmondták neki kezdettől fogva, és ahhoz képest ez egy óriási nagy előrelépés már a, mondjuk így, hogy a, az együttműködés és a béke irányában, de ezek szerintem óriási dolgok. Nyilván az egyház is, meg a politika is nagyon-nagyon lassan változik, hiszen sok-sok sebnek és sok-sok fájdalomnak kell begyújulnia, mert néha generációs változásokra van szükség ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Azért nem ezt így elmondani, hiszen maga Jakubin György, hogy akkor Gyorfehérvár érsek, hogy ezt maga is elmondta a szentmise végén. Tehát ez nem egy titok, tehát ez egy óriási dolog volt, hogy Ferenc pápa és a Vatikáni fél ragaszkodott ahhoz, hogy ez a találkozó az ottani magyarsággal részlejöjjön.
Ugye a sajtónak nagyon fontos szerepe van minden pápa látogatás alatt, ugye Balázs köztünk van, aki felállt a pápa látogatás sajtójáért, és ha visszavonulunk Csíksomi úr, akkor ott azért némi turbulencia alakult ki az elején. Volt olyan újságírói vélemény is, hogy legyen meg a medve a pápátnak, miért nem egy héttel később jön, miért így jön, hogy át kell alakítani. Makovec volt, hát aztán persze a ferencesek ütötték a kedélyeket, hogy de hát megegyeztek a Makovec alapítványán, és majd visszavontják, de volt, akinek ez elég volt, volt, akinek ez nem, de ugye a kuríron igyekeztünk az a egyháztörténelem tanárral is készítettünk interjút, Bőjt a Csabával, mindenkivel is, hogy próbáljuk jó mederbe terelni. Hogyan lehet készülni egy ilyen pápolatokatásra, hogyan gondolsz erre vissza, mint a sajtóért felelős, mennyiben kihívás, mennyiben új, mennyiben más.
És ennek a feleséget is megkérdeztem
róla,
igen.
Óriási megtiszteltetésként lehet, ezt szerintem máshogy nem lehet készülni egy ilyenre. Tehát, hogyha az embert megkérik, hogy felkérik arra, hogy bármilyen módon vegyen részt egy pápa látogatás megszervezésével, előkészítésével, csak megtiszteltetésként tud erre tekinteni.
Nyugodtan foglalni.
Jankát keresik.
Keresik valakit.
Jó, jó. Jankát
én is. Igen.
Igen.
Szóval a pápa látogatás megszerzése csak lehet tekinteni egy óriási megtiszteltetés, de mellett azt el kell mondani, hogy egy hatalmas feladat. Tehát igen, hogy másodjai titulat, hogy te mondani is, hogy a feleségemet is megyek kézbe, hogy ebben a két és fél hónapban, amíg, mert összesen ennyi időnk volt, ezért nem hangzott el a pápa látogatás megszerzése, de hát nem sokat voltam otthon, nekem van három kisgyerekem, egy feleségem, tehát otthon is van mit csinálni az embernek, de abban a két és fél hónapban nem nagyon volt erre idő, és tehát óriási megtiszteltetés volt. Ahogy az előbb itt elhangzott Csíksomjon is, vagy Csíksomjon látogatás előtt is, vagy a romániai látogatás előtt is már a sajtó ugye kóstolgatott, így van, de így van, felfokozott hangulat. Ugyanez volt egyébként a NEC-nél is, ugye, hogy miért csak Magyarországon egy napig van, bezzek ugye Szlovákiában két napig, vagy három, nem is tudom, három napig, igen. Tehát, hogy mindig megy a sajtóban az elégedetlenség, másrészt pedig Ferenc pápa személye is ugye sokszor azért a sajtó keresztüzébe kerül, vagy főleg került egyébként. És ez ez a magyarországi látogatás legalábbis a magyarországi sajtóban egy olyan nemzeti egységet tudott előhozni, ami talán az egyik legnagyobb ajándéka volt a pápa látogatásnak. Tehát mindent, hogy tudunk beszélni bármilyen részletről, ami titeket érdekel, nyugodtan kérdezzetek, de igazából nem volt olyan sajtótermék, és teljesen függetlenül a politikai oldalról, hogy tetszik neki a kormány, hogy annak a sajtóterméknek, tévének, rádiónak, újságnak, hogy nem tetszik, vagy az egyházat máskor támadni szokta, vagy szimpatizál vele. A Ferenc pápa látogatását mindenki pozitívan értékelte, és ráadásul mindenki foglalkozott is vele. Tehát olyan sajtóorgánok, akik egyébként évtizedekig nem írnak semmilyen egyházi eseményről, nem hír nekik azt, hogy bármilyen egyházi esemény történik. Ferenc pápa látogatására orvaszájból írni akartak, anyagokat akartak.
Már mondtad, nagyon sokat akartak írni.
Igen. Tehát egy ízügyi ifjúságitában gondoltam, hogy ez egy pérdés. Szóval... De a lényeg az, hogy nagyon nagy érdeklődés volt a sajtó részéről. A sajtó azon részéről, aki egyébként sohasem szokott érdeklődni, úgyhogy ez egy nagyon nagy ajándék volt.
Na hát ugye van egy magyar sajtótermék, ami Pozsonyban nyomnak egyébként, a pozsonyi nyomdában, az a neve, hogy Blik.
Pozsonyban nyomják?
Pozsonyban nyomják. Jé. Ezt ugye mivel új ember technológia és mi is ilyen formátumra, de ők egy picivel kisebbek, mint az új ember, és azt már Pozsonyban nyomják egy ideje. És hát ugye a Blik az, hát ha nem is plegykalap, de nem a legobjektívabb lapok egyike, és hát az egyházzal kevésbé szoktak foglalkozni, ha foglalkoznak, akkor inkább köszönjük, de nem kérjük. És például ma is, hogyha megnézzük a Blik címlapját, akkor ez van rajta, hogy fegyveres férfi örjöngött a parlamentnél, tehát ez a főír, ezt olvassák a legtöbben Magyarországon. Na és akkor megtörtént az a történelmi csoda, szerintem.
Bocsánat, ezt így kell mondani.
Tehát, hogy a közöttében lévő Sümegi Kata címoldalra került, kérem szépen, a Bliknél. És hát Katát erről kérdeznénk, hogy Kata, mi is, hogy is volt ez a történet, hogy ez a sajtó történeti dolog megtörténik. És utána majd lehet egyébként kérdezni bárkitől, természetesen jönne azokra.
Hát igen, de nem voltam felkészülve. Az történt, hogy hogy hát, amit írnak, hogy a Kata sütötte a pápa kenyerét, az tulajdonképpen igaz. És
legalább
ez egy Blik címlap, ami nem hazudnak.
Ügyes, örülök. Megnyugodtunk.
És ugye erre való felkérést Tamás atya kért föl rá, hogy milyen szép lenne, hogyha valamilyen olyan, tehát valami közös ajándékkal fogadnánk a pápát, ami ilyen nagyon otthonos is, de ugyanakkor a többi munkatársaim is így bele tudnak szállni, és hogy ezt a kenyeret, tehát valóban én dagasztottam minden, de az összes többi hozzávalót, tehát a száraz alapanyagokat, lisztet, só, víz, nem tudom, tálcácska, só, a posztó, amiben beleraktuk, azt a munkatársak dobták össze a püspök konferenciától, és aztán ez meg is jelent először a kuríron. És ez a fotó, ez ottani, és akkor elindult a pápa látogatás, és hogy igazából megérkezett a Szent Atya, és hogy tényleg megkóstolta, pedig ez nem volt kötelező.
És ezt sem hogyan reagáltál?
Örülted neki.
Azt úgy jelenti, hogy azt mondja, hogy zopogott.
Hát jó van.
Repültél betonján.
Hát, hát azért, mert amikor 8-10 hétig megállás nélkül 0-24-ben egy ember körül forgunk, hogy neki minél jobb legyen, ráadásul ugye mindig megy ez a szöveg, hogy benne van az öt legvédettebb személy között, és hát nyilván az egy ilyen felfokozott helyzet volt, és akkor megérkezett a Szent Atya, és hogy egy ilyen jóságos nagypapa volt, az hát azért megindító volt. Ja. No, és aztán ott eltelt egy nap, vagy valahogy így, és én azokkal az újságírókkal foglalkoztam ebben a három napban, őket segítettem a konvojba beszállni, kiszállni, akik az Istvánhoz hasonlóan a Szent Atyával jöttek, akik egyébként több mint 70-en voltak, és egy budapesti hotelban volt a szállásuk, és az egyik ilyen alkalommal, minden alkalommal nem lehetett csak úgy beülni ezekbe a buszokba, hanem annak meg volt a pontos rendje, és az egyik ilyennél csöngött a telefonom, és akkor ugye a Bliktől van, és hogy a Katát keresik, aki a pápa kenyerét sütötte. És mondta, hogy én vagyok, és akkor közül ott magyaráztam, hogy az ide üljön, oda üljön, igen, a kovászt azt akkor beleraktam, meg nem tudom, és akkor ugye ennyi volt, 3 percet beszéltünk, és éjfél után jelent meg a blik.hu-n egy cikk, ami 5 mondat volt, és aztán utána, következő nap reggelén egy barátnőm egy Tesco-ba bement, ahol egy ilyen sorozatban ott volt, több polcon keresztül kirakva az újság. Úgyhogy ezen így, hát igen, szóval ez teljesen érdekes volt ez a dolog. Hát ennyi. Ennek a története.
Lenne egy általános kérdésem mind a hármótokhoz, és akkor utána bátran lehet kérdezni, hogy ugye tegnap volt Szent Mónika ünnepem a Szent Ágostonéval, és a Szent Atya néha szokott meglepetést okozni, ugye de a jöttem is a Vatikánból a rövid pársoros sajtókommunikének nevezhető valami, hogy a Szent Atya ellátogatott Szent Ágoston templomba, Rómába, Szent Mónika sírjához. Tehát ő mindig okoz meglepetést, mindig tesz olyan gesztust, ami talán nem elvárható egy római egyházfőtől. Ezen az úton is, ebben a három napban voltak gesztusok. Mi az az egy, ha szabad kérni, amit ki tudnátok emelni?
A csíksomai látogatása alkalmával azt a gesztust tette a Szent Atya, hogy arany rózsát ajándékozott a csíksomjói Madonnának, amely egy különleges pápai kitüntetés, és nagyon ritkán adományoz ilyen kitüntetés, általában kegyhelyeknek a Szent Atya. A hősültelei látogatás kapcsán úgy gondolom, hogy maga a jelenlét, tehát az a pár órás jelenlét az egész libvállásában egy nagyon, nagyon maradandó élmény volt mindenkinek, aki ott volt, és nagyon rányomta a bélyegét mindenkinek az azt követő napjaira, heteire, hónapjaira. A 2023-as pápát látogatás kapcsán pedig egyrészt azt gondolom, tehát ez abszolút személyes, számomra, amikor megjött, az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pillanat volt. Azt követően pedig a fiatalokkal volt találkozás, ahonnan ugye felvidéki egyházmegyékből is viszonylag sokan részt tudtak venni, hála Istennek. Sajnos megvoltak a fizikai keretei annak a helyszínnek, de nem hiába akartuk öntözni, nem lett nagyobb. Volt ez nagyon-nagyon speciális élmény, ami pedig gesztus szempontjából szerintem fontos, nem tudom, erre gondolt a főző, mert fogalmaz is, mire gondolt. Gesztus szempontjából szerintem nagyon fontos volt a Szent Atya, aki ismeri a Szent Atya beszédét, tudja, hogy ő nem szeret olaszon kívül más nyelven beszélni. Nagyon sokszor használta a magyar nyelvet a beszédeiben.
Köszönöm. Balázs Kata.
Mi azok a gesztusait emelném ki, amik az átlag ember felé nyújtott? Tehát amerre a fővárosban ugye nagyon nagy forgalmi dugókat okozott Budapesten, és hatalmas tömeg.
Mi ebben nem vettünk észre semmit.
Jó, hát mi láttunk azért.
Mert mi a konvojban voltunk benne, úgyhogy igen.
De senki nem problémázott, ez legalábbis hangosan vagy nyilvánosan ebből nem volt köbörgés, mert az emberek kiszálltak az autóba, és gyakorlatilag amerre elment a Szent Atya a városba, már pedig többször keresztül a kasulátnál Pestről, Budánra, meg vissza, álltak mindenfelé, és a Szent Atya többször volt, hogy lelassított, vagy hogy megállt, lehúzta az ablakot. Ugye ezt nem tudják, hogy tényleg olyan katalán, mint a világ öt legvédettebb személyek között van. Tehát amit nem szabad csinálni neki, az ugye az, hogy nem ellenőrzött személyek közé kimegy, vagy egyáltalán lehúzza az ablakot, vagy mit. Ha arra jön, nem tudom én, az amerikai elnök, vagy az orosz, vagy a kínát, ugye nem hányszorosan páncélozott a autóba viszik. Na hát ugye ő meg lehúzta az ablakot, sőt ennek a csúcspontja az volt, hogy egy helyen a budai oldalon megállt, és kiszállt. Azok közé, az emberek közé, akik ott imádkoztak, énekeltek az utca sarkon, tudták, hogy ott fog eljönni a Szent Atya, mert ugye ott van programja. Megállt, kiszállt, és kezet fogott velük, és imádkozott velük, és megáldott őket, nem tanulták, és rózsaküzét is adott nekik, szóval hát ez egy olyan gesztus, ami egészen hihetetlen, nyilván az összes tekesnek égnek át a haja, de ez egy hallatlan egy ilyen ajándék volt. Persze nyilván leginkább azoknak, akik ott állt, de tudom, hogy üzenet volt mindenkinek, hogy igen, minden ember számít, az, aki ott áll az utcasarkon, ugyanúgy, mint aki bejutott mondjuk valamelyik helyszínre, szóval ez egy óriási gesztus volt, és ezt többször eljátszottam, bár kiszállni így útközben, azt hiszem, akkor egyszer szállt ide integetni, vagy azt megállította, vagy szinte meg nagyon lépésben haladta a konvoj, ezt szinte minden nap eljátszotta.
Igen, én még ezzel egy barátnőm mesélte, aki egyáltalán nem hívő, de azért a Ferenc pápa látogatására ő is így fölkapta a fejét, és hogy így megnézte, hogy hol lesznek a lezárások, és ugye nem volt azért nehéz kitalálni, hogy valószínűleg arra fog menni a pápa, hiába is próbálták így hogy nem volt annyira nyilvános, és hogy az, őt az érintette meg, hogy egy ekkora nagy vezető, de mégis elérhető. Tehát, hogy úgy ment oda, hogy na jó, akkor most megnézi, és hogy hány olyan, nem tudom, sztár van, aki előtt, tehát látni se lehet, meg semmi, és akkor ő meg így elment a kis kocsijával arra, és akkor így integettek, és én tök szép volt. Nekem azok a gesztusok tetszettek, amik valamilyen a megszokottól eltérőek voltak, és hát most így egy született meg így bennem, az amikor a zenekar énekelt neki a rózsák terén, egy áldást, ott a roma zenekar, azért nem egy jó fotó.
De most látom, hogy Kata nem csak a címnapon
hát szerepel, igen, hanem benne is. Igen, de azt nem tudom, ki csinálta, illetve hát a Blikket is csinálta.
Sőt, itt én is itt vagyok.
Na, Tamás.
Legközelebb veszek Blikket.
Na. Úgyhogy nekem az nagyon megindító volt az a találkozás. Meg sok ilyen apró. És akkor még akit nagyon szeretnék idehozni, hogyha már Szombathely Egyházmegyében vagyunk, a Renner József atya, az pont ott volt az előbb, akit én nagyon régóta ismerek, és nagyon, igen, és nagyon, hát megindító volt ez a találkozás. Úgyhogy ennyi.
Ha szabad, akkor egy ilyen gesztus értékű találkozást idehoznék én is a NEC idejéről. Most a látogatásom is az egyik helyszínért a felelős a Csapó Viki volt a Pázmány Péter Kadős Egyetemen, és ő felelt korábban részben a sajtójáért a NEC idején, és hát sajnos elment az édesapja pont a pápa látogatáson, aki napon, és ezt megírta a Kuríron, ezt a történetet hosszabban, ebből egy rész olvasható egyébként a könyvben is, amiről majd meg lesz szó, és tehát ő nem tolakodott előre ezzel a dologgal, ő ugyanúgy végezte tovább a munkáját, de természetesen a pápa stábja figyelmes volt, és Kuriasz Kolodzi úr, aki sajtóért felelős többek között a vatikáni gépezetben, ő eljutatta a pápához ezt az információt, és a közvetítésen is egy picit, annak jelen török csoport egy picit meghátrált, nem tudta, hogy mi is az, ugye vette a közvetítés azt, hogy a szép művészetiből befejeződik a találkozó pont a püspöki konferencia tagjaival, a más egyházak vagy vallási képviselőkkel is, jönnek ki a Szent Atya, ott veszi a kamera, és egyszer csak ott van a kapuban, látszik, hogy a Szent Atya a Viktóriával beszélget, és a Viktória
hosszan
beszélget, és a Viktória elmeséli, hogy hát ugye kvázi részvétet nyilvánított, és hát javasolta azt, hogy akkor közösen mondjanak el az édesapjáért. Tehát, hogy sok ilyen gesztus volt most is, korábban is, de a Viktória ezt később mesélt el egyébként, hogy mi is történt pontosan. Most viszont tényleg itt ülnek az asztal körül vagy így oldal, hogy mondják ezt helyesen, azok az emberek, akik benne voltak mindenben tényleg. Tehát szerintem nincs olyan részlet, amiről ne lehetne őket kérdezni, úgyhogy bátran lehetne őket kérdezni. Tessen, parancsolj!
Lehet kérdezni olyat is, ami ilyen bagatell dolognak tűnik.
Rossz kérdés és címszólalás.
Akár a programmal, szervezéssel, biztonsággal, sajtóval, bármivel kapcsolatosan.
A pápának ezek a spontán döntései, amiket csinált, hogy ezeket teljes mértékben ő találja ki, vagy pedig van ezekbe beleszólás ennek a belső körére?
Igen. Érzékeny pontra tapintott a hölgy, de ez egy teljesen nagyon jó kérdés, mert ez tényleg sok embert érdekelni szokott. Van egy biztonsági protokoll a minden külföldi államfővédett személy látogatásának van egy protokollja, és az úgy van, hogy a Szent Atya esetében is így van, hogy a személyi védelmét, akik legközelebb vannak hozzá mellett, az ő személyi testőrei, azok kísérés sorba. A Szentatyának is két ilyen csapata van, akik egymással válvetve dolgoznak. Ezt kevesen tudják, mert a svájci gárda az ismerősebb, de van a vatikáni csendőrség is, az a másik. Ugye, aki járt Rumában, azt tudja. A vatikáni csendőrség az olaszokból áll, a svájci gárdisták a látványos ruhájukban, ők pedig svájciak. De azt kevesen tudják, hogy akik a Szentatya közvetlen közelében vannak öltönyben, azok szintén svájci gárdisták, csak nem olyan látványosak. Tehát ők nem dísznek vannak, hanem ők valóban testőrök. És ez a két saját testőrcsapat, ez a Szentatyát védi, a megegyezés szerint a csendőrségi a főszerep, a Vatikán csendőrségnek a főszerep a külföldi látogatások során, de egyébként ezen a kis személyes körön túl az adott fogadó ország felelős a biztonságáért, a védett személynek, a pápa idejében is így van, tehát a magyar hatóságokkal, terrorállítóközponttal, csendőrséggel, bocsánat, az áll, hogy nincsen, rendőrséggel, lenni ilyen magyar kuri, hogy csendőrséget emlegettem, rendőrséggel, egyéb biztonságért felelős szervekkel. Nyilván ez a két csapat folyamatos párbeszéd van egymással, hiszen az akkor működik az, hogy jó legyen. És hát a nagy egészet, az nagy egésznek a logisztikáját, ami ez a szűk személyi körön kívül esik, azt a pápa közvetlen kísérletében együttműködve a fogadó ország végzi. És ezek pontosan le van fektetve, hogy hol fog elmenni a Szentatya, kivel fog találkozni, merre fog menni. És ezt általában az államfők többsége ezeket a megegyezéseket megtartja. Most a Szentatya az nem egész ilyen. Hát ez ugye köztudott róla. És én például, ugye én egész végig a pápa közvetlen kísérletéhez tartoztam látogatás 3 napja alatt, tehát én tehát mindig a pápai delegáció konvojával utaztam, és ott én magam is tagja voltam egy ilyen jelenetnek, mikor a Szentatya az első nap délutánján papokkal, szerzetesekkel találkozott a budapesti Szent István bazilikában. Ezt követően kiment a térre, és az volt a terv, hogy ő ott beszáll az autóba és tovább megy. Azonban ő annyira megörült a tömegnek ott a téren, hogy le akart menni hozzájuk. Na ez azért sem volt megszervezve, mert a Szentatya közlekedésére mindenhova lámpákat kellett építeni. Oda nem is volt lámpa építve. Hát a Szentatya kiszállt a tolókocsijából, illetve talán akkor nem is tolókocsiban volt, hogy már jobb.
De tolókocsi és a botját.
Kitolták?
Igen,
kérte a botját, és igen. Lement a lépcsőn, és ő nem is közlekedik lépcsőn egyébként, mert oda akart menni az emberekhez, és oda akart menni azokhoz az emberekhez, akik ott voltak előtt, például szintén kerekesszékben. És én láttam, hogy az ő...
Igen, elkerekedett a szemünk.
Testőrparancsnoka ott le akarta beszélni erről az akcióról. Nem sikerült, és láttam, hogy a háttérben nagy mozgás van, meg zavar, hogy akkor most át kell mindent állítani, mert nem úgy van, mint ahogy megbeszélték. Persze tudni kell, egy profi biztonsági csapat föl van készülve a váratlan helyzetekre, de ez például nem volt megbeszélve, és ez okozott egy kis zavart. És a Szentatya szokott ilyeneket csinálni. Mert neki fontos az emberekkel való találkozás, fontosabb, mint az, hogy most őt nagy szekrények védjék mindenütt.
Egyébként, ami akkor, nem tudom, hogy láttad-e Tamás atya száját, hogy mit mondott ott a csendőrnek.
Nem vagyok szája olvasó.
Én benn voltam akkor a bazilikában, és a kameráról, tehát én leolvastam azt, hogy Posso Andar Giù, hogy leszabad-e mennem oda lentre, hogy nem ilyen, én akkor oda lemegyek, hanem nagyon szép volt az, hogy benne ez a lehetőség, hogy hát nyilván valószínűleg igen fogok neki mondani. Úgyhogy igen. Nagyon szép volt.
Bennem egyébként az merült fel, amikor ugye szlovákiai részen felvidéki részen kísérletem a Szent Atyát, hogy a programban az volt, hogy a görög katolikus találkozó után Eperjesbe, van fél óra technikai szünet, ő is autóba száll és megy Kassára. És a fél órás technikai szünetben bement a konyhára, nem is tudom milyen szerzetes rend nővéreit köszönteni, és utána mi megérkeztünk a stadionba, úgy volt, hogy akkor odajön, ott volt neki egy külön helyiség, hogy 20 perc technikai szünet, ami hát kérdeztem egyszer Pontus Polcit, hogy mit jelent a technika, és mondta, hogy mit, hát WC-t jelent. És akkor megérkezett oda a stadionhoz, mi ott voltunk a leláton, és valahogy a fiatalok észrevették, vagy nem tudom honnan, hogy megérkezett a Szent Atya, és akkor elindult az öröm újongás, és akkor a Szkolodzi szólt, hogy akkor nem lesz technikai szünet, hanem a Szent Atya egyből beült az autó, és elindult a stadionba, tehát hogy tényleg ilyen rögtönzött technikai szüneteket is kihagyó dolgok is vannak. Parancsoljatok.
Említetted, hogy megvan adva, illetve már a pápa látogatása, meg minden ilyen eseményünk van. Fontos névsor, ki kell, mikor, ezt meddig kell leadni, vagy ezt hogyan van például. Nyilván a Vatikán is meg is akarják tudni, hogy mit én tudjam, ez és ez a ceremoniál lesz, ez és ez fogok minisztrálni, vagy hasonló. Meddig kell ezt leadni, hogy ezt hogyan működik, ha nem túlságosan belső információ.
Nem, sőt, meglepetéseket fog okozni. Nem is bízom benne. Minden egyes részterületnek van felelőse, mind az egyik oldalon, mind a másik oldalon. Tehát van egy sajtófelelős például, az a Balázs volt, és van egy vatikáni sajtófelelős is, ugyanígy van a biztonságnak is, a liturgiának is, a pápai szertartásmester és kibővezés, és így tovább, és ők ezeket a programpontokat, résztvevőket egymással folyamatosan egyeztetik. Van, ahol ez lassabb, van, ahol ez a végén volt, de például a pápai találkozásokban gyakran előfordult, hogy például a nuncius úron keresztül, vagy bármilyen más módon, még a végén is csúszott be hozzá valami. És erre föl vannak készülve, mert mindig vannak ilyen, tehát valami előre el van tervezve, aztán én végén mindig én voltam meglepődve, hogy olyan is ott van, akiről én nem is nagyon hallottam, mert hogy ők profi módon hozzászervezik azt a pufferzónát is, ahova még hozzá tudják engedélyezni azokat, akik tényleg valamiért fontosak, hogy a Szent Atyával találkozzanak, de az eredeti programban éppen nem volt benne. A spontán találkozások, ugye, amikor elmegy az emberekkel csak úgy beszélgetni, azok meg vannak. Azok tudjuk, hogy lesznek, és tudjuk azt is, hogy esetleg mi a Szent Atya szereti, hogy tovább tart annál, mint ami azt előre megterveztük. De hogy például hogy szokott ez így előjönni, például ugye a pápa beszédei, meg ezek a tanúságtételek, ugye úgy volt, hogy mindenki mondott valamit a Szent Atyának, és ő meg válaszolt rá. Tehát ezeket a beszédeket, ezeket másfél hónappal körülbelül a pápa látogatás előtt már össze kellett gyűjteni úgy, hogy ők azt úgy ott fogják felolvasni. És olasz nyelven ezt tovább kell küldeni, egyeztettük, hogy abban nem szóltak bele, hogy mi legyen tartalma, de abban igen, hogy hosszabb legyen, rövidebb legyen. Ez egy kicsit unalmas, ezt lehet, hogy dolgozzuk át. És aztán a Szent Atya kézbeszédei, amikben ezekre a tanulságtételekre reflektált, ezek olasz nyelven néhány nappal a pápalátogatás előtt érkeztek meg, és a pápalátogatás előtti napok által rendelkezésünkre ahhoz, hogy ez magyarra át legyen ültetve. Tehát az egy nagyon... De ugye ez egy hosszú folyamat, és én voltam a legjobban meglepődve rajta, és érezhettem meg a Szentléleknek a különös kegyelmét azzal, hogy ezek a beszédek, aminek a szövegét én már napokkal, sőt valamit másfél nappal, két hónap előtte ismertem, ezek úgy összeálltak ott, de ezt a műfajt másképp nem lehet csinálni, mert ugye nyelvileg sem értik egymást a szereplők.
Nekem az volt nagyon különleges a nyelvvel kapcsolatban még, hogy a szervezők, a vatikáni szervezők mindent tudni akartak, hogy de az hogy van magyarul. Uh-huh. És például a Vakok Intézet esetében, hogy milyen latin éneket fognak énekelni, mert azt nekik el kell mondani. És, hogy, és én ott ezt nem nagyon értettem, hogy hát most nem mindegy, ha úgyis latin lesz, hogy úgyis érti, gondoltam én magamban. Lehet, hogy ez, vagy hát biztos, hogy értette, de hogy, hogy én azt vettem ki ebből a három napból, hogy, hogy ugye a Szent Atya nem beszél magyarul még, de hogy ebben, tehát neki az nagyon fontos volt, hogy, hogy minden rezdülést értse. Tehát, hogy, hogy nyilván van egy csomó gesztus, meg nem szavakkal kifejezhető, de ami szavakkal kifejezhető, az a legvégsőkig értse, és hogy ez már nagyon szép volt.
Szervezők a mozgássérülteket, azokat hogy szervezik be azokban, hogy összeszedik a nézőtéről, hogy meg van hirdetve neki?
Igen. Ezekre a programokra alapvetően regisztrálni kellett első helyen. Ez technikai jellegű regisztráció, hogy tudják, hogy hány ember készülünk, például ugye a stadionban, tehát a Paplászló sportarénában, ahol a fiatalokkal találkozott, de ott eleve ki kellett osztani a jegyeket, mert máskülönben nincsen. És hát ott mindig jelezni kellett például azt, hogy ki az, aki kerekesszékes. És például az volt az a helyszín, ahol a biztonsági szervekkel, a magyarországiakkal nagyon komoly vitába keveredtünk. Mert ők biztonsági szempontból a kerekesszékes fiatalokat oldalra akarták tenni. És nekünk nagyon keményen el kellett, és ők a maguk szempontjából igazuk volt. Hiszen ha valami történik, akkor őket oldalról könnyebb kimozdítani, és akik meg ki tudnak futni, könnyebben ki tudnak futni. De azt is meg kellett, hogy értsék egy idő után a magyar biztonsági szervek is, hogy a Szent Atyának nagyon fontos, hogy ezek az emberek, akik leginkább rászorulnak a szeretetebbinyó szempontból, a közelében legyenek, előtte legyenek. És ezt így meg kellett szervezni. A Kossuth téri szentmisélyen volt külön regisztráció, de ott is volt egy szektor, ahova azt hiszem előzetesen lehetett jelentkezni, hogy jól emlékszem, pontosan azért, hogy az ő különleges igényeiket, azokat a megfelelő módon ki tudjuk előre elégíteni, és ezt ők egyébként általában tudják is. Ha meg véletlenül még közben jött valami, és ha tudtunk ezen változtatni, betudtuk őket oda tenni külön. Ez nem biztos, hogy fizikailag lehetséges volt, de ha lehetséges volt, akkor természetesen azt is megtettük.
Ez hozzátartozik, amit már az előbb említettünk, félszólat, tehát a Szent Atya is ugye jó részt vagy jelentőségbe kerekesszékbe közelít, tehát érzékeny volt. És például a Kossuth téren is nagyon, tehát mindig nem csak hogy volt nekik hely, hanem tulajdonképpen kijelenthető, hogy kb. A legjobb helyeket kapták meg. Tehát a Kossuth téren is, vagy az arénában is, ugye az arénában a színpad előtti részen, ami
pont
az előző,
és az egyik nagy gesztus, az ugye pont ide kapcsolódik, talán emlékeztek, hogy az sem volt benne a programban, hogy oda megy hozzájuk, az volt, hogy ez a golfkocsival körbe ment, és az volt, hogy felviszi a golfkocsi a színpadra, és megállította a golfkocsit, kiszállt, elkérte megint a botját, és oda ment a kerekesszékesekhez, és egyenként mindegyiket kezet fogott, megölelte. Nagyon-nagyon különleges pillanat volt, és a Kossuth téren is úgy volt a kerekesszékes szektor megcsinálva, hogy tudtuk, hogy merre fog körbe menni kocsival, ugye az előre volt. És direkt oda mellé tettük, tehát hogy ott ment el a kerekesszékesek mellett a Szent Atya Kossuth téren is, tehát közvetlenül láthatták. Úgyhogy szerintem nagyon sok
De ez különleges figyelmet meg például vannak olyan szervezetek, akik külön foglalkoznak mozgássérült fiatalokkal. Őket külön meg is szólítottuk a saját szervezetekhez, ugye Máltai Szeretett Szolgálat, Máltai Lovagrend, vagy csak kettőt említsek, de másokat is, a Katolikus Szeretett Szolgálat is hozott az egyik programomból mozgásszérű kerekesszékes időseket, ha jól emlékszem, a rózsák terére. És ott is a Szentatya, amikor meglátta őket, megint megváltoztatta a programot, és külön oda ment hozzájuk. Csak hogy az öt templom belül azért logisztikailag könnyebb volt, mint a Szent Istánban az év előtt. Tehát, hogy ezekre külön figyeltünk, azt sajnáltuk csak mindig, hogy a helyszíneknek vannak fizikai korlátaik. Mert sokkal-sokkal több embert beszerettünk volna engedni, sokkal-sokkal-sokkal azt szerettük volna, hogy minél többen közelebb jussanak a Szent Atyához, de nyilván egy helyszínnek megvannak a maga fizikai korlátai. Ezt szerencsére egyébként mindenki megérezte, és nagyon hálásak vagyunk egyébként a sajtóképviselőinek, a Magyar Televíziónak is, amelyik folyamatosan közvetítette a programokat azért, hogy aki nem jut be, az is valamiképp részese tudjon lenni. Természetesen egyházi odolult a magyar
korlátai. Ja, és mi szerint van, aki válaszol a helyszínek például?
A helyszín az úgy volt, hogy tehát 2021-ben a Szent Atya megfenyegetett bennünket, hogy visszajön.
Igen.
És 2022. novemberében járt itt egy pici vatikáni delegáció, akik elmondták, hogy a valóban jönni fog, valószínűleg áprilisban, de ez még nem biztos, meg főképp nem nyilvános. És akkor a püspöki konferencia delegációja, egy eldöbített bíborosul, Vajas András püspöki konferencia elnöke is jó magam. Ezzel a vatikáni delegációval természetesen az apostoli nunciusúrnak, a pápa képviselőjének a segítségével bejártunk lehetséges helyszíneket. Mivel a vatikáni szervezők is tudták, hogy viszonylag kicsi az idő, tehát ennyi időt nem lehet egy új stadiont építeni például. Ezért ők elmondták, hogy olyan struktúrákat keresnek, amik már megvannak, és viszonylag nagy befogadó képességük, és egy csomó helyszínt megmutattuk nekik. Mi azt is szerettük volna, hogy a Szent Atya Magyarországon több városba is eljusson. Olyan városba például, ahol katolikus felsőoktatási intézmények vannak. Vagy illetve olyan városokban, ahol még nem járt pápa Magyarországon. De, vagy olyan kegyhely, ahol még nem járt a Szent Atya, például Mátorvé Szentfút. De az hamarosan kiderült, hogy a Szent Atya egészségi állapot a budapesti helyszíneket tesz csak lehetővé, tehát budapesti helyszíneket mutattuk meg azoknak, akik jöttek a Vatikánba, és február közepén egy kész tervvel érkeztek. Hogy a Szent Atya ezt a programot itt szeretné, ezt a programot itt szeretné. Itt szeretné, ezt képzelték, azt képzelték, hogy tehát mi felvetettük az ötleteinket, de nyilván ők döntötték el, hiszen a Szent Atya mondja meg, hogy végülis mit szeretne. És a február közepi bejáráson már tulajdonképpen csak a finomításra volt lehetőség, mert néztük, hogy ide tényleg befér ez a program, nem fér be, de például a tervben, amivel február közepén érkeztek, az volt, hogy vasárnap délelőtt Szent Misel Kossuth téren, délután pedig ifjúsági találkozó. Csak aztán rájöttük, hogy ez két viszonylag nagy program, és akkor megcseréltük a programot, a szombati meg a vasárnapi egyéb programot összecseréltük egymással, és ezek ott a helyszínen látszódnak, hogy ez így sokkal jobb mindenkinek, és így finomodott végül a program, akkor ők még egyszer hazamentek, még egyszer a legfelsőbb szinten jóvá hagyták a programot, és akkor ezt követően vált nyilvánossá a program február 27-én, ha jól emlékszem, és onnantól kezdve volt a márciusunk, meg az áprilisunk arra, hogy megszervezzük a Szent Atya látogatását.
Tanulságtételeket mi
alapján válogattál?
Ezt akartam
én. Kíváncsi, és én annyit beszéltem már.
Hát,
mondom, én is. De engem szerintem megmondtam úgy, hogy
majd javíts ki, hogyha
jó.
Az volt a cél, hogy a különböző programokban, tehát a különböző eseményeken mindig más-más társadalmi réteget, csoportot szólítsunk meg. És minden helyszínen a forgatókönyv az ugyanaz volt, ugye először volt egy kis műsor, aztán utána a tanúságtételek, aztán egy magyar püspöknek a beszéde, és ugye utána a szentatya. Mindenhol három tanúságtevő volt, ha jól emlékszem, és az volt a célja a püspököknek, a Tamás atyának, a szervezőknek, hogy a Magyar Katolikus Egyház egészét bemutassuk, tehát hogy legyen benne fiatal, idős, legyen benne megszentelt életű férfi, nő, legyen benne ugye világi, legyen benne olyan, aki mondjuk egyházi szolgálatban dolgozik, legyen benne olyan, aki diák, középiskolai diák, egyetemi
görögkatolikus.
Így van, a görögkatolikusok legyenek képviseltetve, a nők legyenek képviseltetve. Igazán, és ugye, hogyha összeszámolod, volt összesen
12.
12, igen, és tehát 4 helyszínen volt ilyen tanulság, tehát gyakorlatilag 12 személyt lehetett kiválasztani, és nagyjából elmondtam, tehát ugye ezeket a csoportokat kellett, hogy lefedjen. Igazából azzal kellett összematekolni, hogy ugye az első ilyen program volt a Szent István Bazilika, ahol a megszentelt illetőekkel találkozott, a papokkal, szerzetesekkel.
Nem, még a Pázmányon is van.
Pázmányon van 3-an, de a Bazilika 4-en voltak.
Bazilikában 4-en
voltak? Igen. Jó, Bazilikában 4-en voltak.
Hidd el, észre
veszem. Jó.
A Bazilikában, ahol megszentelt illetőekkel találkozott, ugye a rózsák terén találkozott a betegekkel, elesetekkel, rászorulókkal, a Pap László arénában a fiatalok
voltak. Voltak többen a tanúságtevők? Csak 3-an lettek volna?
A Bazilikában 4-en voltak. A Pap Lászlóban három fiatal volt, igen. Három fiatal volt, és külön figyeltünk arra, hogy a háromból egy az a jelenlegi országhatárokon túl származó, egy kárpátaljai fiatal.
Tódor.
De volt egy Tóth is az
üzemben. De ugye ráadásul ugye a háború miatt kellett ugye... Tehát ugye,
ez egy gesztus is volt.
Igen, persze. Tehát ugye ezeket a szempontokat kell figyelni, a gesztusok még azt hozzátenném, hogy a könyörgések a szentesén.
Nem, 4-en voltak a izében is? Most itt eszembe?
Volt a szőkehajú gyerek, volt az egyetemista, volt a Tódor. És lett volna még egy 4? De ő a Tódor.
Lehet, hogy 4-en voltak, várjál, mert...
Na mindjárt a könyvet szerepesz.
A könyvből majd kiderül.
Minden esetre az volt a cél, hogy minden egyetlen...
Ez olyan, mint ugye a vizsgánál, én nem készültem, úgy is tudom.
Igen. És a tényleg azt akartam, hogy megemlíteni, hogy a szentmisén a könyörgéseket, minden egyes könyörgés egy-egy határon túli... Egy-egy szokciós ország képviselője.
Én szerveztem.
Jó.
Mondta. Úgyhogy ott a tanúságtevőkön kívül még ott volt egy ilyen könyörgések.
Így van, a könyörgéseknél meg arra az volt, hogy a Magyarországon élő kisebbségek nyelve belekerüljön a Szentmise egyetemsége, és ugye több nyelven is imádkoztunk, és a magyar nyelvű imádságot egy Pannonhalmi Bencés diákkal, vagy valami bentes diákot kértünk föl. Nyilván nem így, hogy akkor te, hanem az iskolán, illetve az bencésemben keresztül, tehát ezek így mentek, hogy akik helyben vannak, azok jobban tudják, hogy ki az, aki ezt csinálja. És mert ugye például ugye a Pannonhalmi Bencés apátság az most ünnepelte a Bazilika főszemplésének a 800. évfordulóját éppen tegnap, tehát ugye szimbolikusan is úgy éreztük, hogy ez Pannonhalmáról jöjjön.
Igen, még az jutott eszembe, hogy arra is igyekeztünk odafigyelni, hogy nem véletlenül volt mond Szegedről vagy Egerből tanulságtevő, tehát azok a települések, amik minden, tehát hogy az ország minden pontjáról legyenek.
Igen. Meg hogyha már Eger nem, meg Szeged nem, akkor valaki képviselje Egert, meg Szegedet is.
közben a kolléganőnk ugye elkezdett kiosztogatni könyvet, megkérem Ildit, hogy mindenki kapjon egyet, mert ez az egyik ajándék, amit ma hoztunk nektek. Ez a pápa látogatás könyve ugye abban is különös, hogy itt, akik ülünk az asztal körül, de még Erzsébet is, aki cikket fog ebből írni, ő is dolgozott benne már, mint az újságcikkeket írt, amit alapul is vettünk a könyvhez többek között. Merényi Zita fotós, aki ugyancsak most dolgozik, az ő képei.
Ő fotózta a pápát is, meg igen, minket is most ő fotózott.
Tamás Atya volt a könyvnek a főszerkesztője, Balázs is dolgozott benne. Kata is, és jó magam is, úgyhogy fogadjátok szeretettel, tehát mindenkinek egy könyvet adtunk ajándékba. Ha ezen kívül szeretnétek, akkor kedvezményesen ezt meg is lehet természetesen vásárolni, kártyával is lehet fizetni. Illetve még egy meglepetéssel, vagy ajándékkal és ajándékkal készültünk, ugye Kata ugyanabból a vadkovászból,
csak kovász,
vagy simán kovászból készített egy ugyanolyan kenyeret, amit a Szentatyának is sütött. Ezt elhoztuk ugyancsak ajándékba, és végül, de nem utolsó sorban kérjük Tamás atyát, hogy áldja meg ezt a kenyeret, és utána meg arra kérünk benneteket, hogy egy csoportképre majd álljunk fel itt a bejárat előtt kint, hogy csináljunk egy képet, hogy itt voltunk, és utána is lehet fogyasztani természetesen a kenyeret.
Késkérem.
Nagyon szépen köszönöm.
De először még akkor legyen csoportkép, és akkor utána.
Jó, akkor talán úgy lenne logikus, hogy kimegyünk egy fotóra, utána visszajövünk, és Tamás megnyerje a kenyeret, addig talán ki is érkezik.
Kicsit kinyitjuk. De szép dolog. És ezt tényleg itt akarod hagyni?
Ugye?
Olyan jól néz ki. Jó? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Áld meg úrunk ezt a kenyeret, add, hogy ebből véve és éve Te általad élő kenyeré válhassunk, Krisztus, ami úrunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelked.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
Dicsértessék.
Mindörökké, amen.
Elmondom nektek, hogy látjátok, a kenyérnek a tetejét jól le lehet törni, mert való, nem tudom, úgy csak...
A szent adja, így csináltam.
Azt a jó nagy darabot letörni, és így megettem. Igen, az elkezdődött.
Mennénk kenyérnek törni. Mi is készültünk egy kis kedvességgel, apróssággal, állánk eléjül. Kicsit be van nyitva a dolog.
A tolnaságban van téve?
Igen. Azt a nélkül lehet vinni, kaptárban vagyunk. A kaptárnak is van egyfajta
köszönjük terméke.
Fogadjátok szeretettel.
Köszönjük. Szupi.
Nagyon köszönjük.